A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Csizmadi Ervinnel, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatójával, és az eddigi kormányzati ciklus 2,5 esztendejének mérlegét próbáltuk megvinni, illetve arról beszélgettünk, hogy mi is várható majd 2013-ban. És egészen véletlenül itt a beszélgetéssel készülve a kezembe került a Méltányosság Politika Elemző Központnak hát egy jó egy évvel ezelőtti elemzése, és ebben az olvasható, hogy Magyarországon egyre feszültebb a helyzet, a feszültség megjósolhatóan csak növekedni fog, rendkívül éles konfliktusok lesznek, és a nemzeti együttműködéstől messzebb leszünk, mint a rendszerváltás óta valaha. Hát bevált-e ez az egy évvel ezelőtti jóslat? Valóban így van, mert hogyha megnézzük, akkor persze vannak konfliktusok és feszültségek, de hát azért ez mégiscsak mondjuk... Szóba került itt már a diákok, vagy az egyetemisták, középiskolások tüntetése, de hát ezt leszámítva azért nem voltak az elmúlt két esztendőben komolyabb megmozdulások, vagy tüntetések. Hát továbbra is azért a legnagyobb tömeget a kormány mellett hitettevő békemenet tudja az utcára vinni a jelek szerint.
Hát ugye vannak ilyen számszaki viták, hogy ki mennyit vitt az utcára, ebben én természetesen nem mennék bele. Itt a kérdés az igazából az, hogy mit tekintünk nemzeti együttműködésnek, ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy vajon az elégedetlenséget azt pusztán az utcai megmozdulások mennyiségében, számában lehet-e mérni. Ezzel az utóbbival kezdve, én azt gondolom, hogy Magyarország... Mondhatnám azt is, hogy a volt szocialista országok, azok nagyon mások, mint a nyugat-európai országok, a hagyományos demokráciák. Tehát a mi térségünkben az elégedetlenség az másképpen fejeződik ki, nem utcai megmozdulásokban.
Tehát, a kocsmai félhomályban hát, morgolódás?
Vagy a Facebookon. Tehát gondoljunk arra, hogy ugye a Facebook az egy nagyon érdekes eszköz, mert szokták mondani, hogy ott szerveződtek különböző arab forradalmak, és nem tudom micsodák. A magyar Facebookon is szerveződött például a diákmozgalom, vagy ezek az utóbbi események, de olyan nagyon sok tiltakozó akció ezekből nem lett. Tehát, hogyha valaki elolvasná a magyar Facebookot, és utána azt kérdezni, hogy és akkor hol a folytatás, hol a az nagyon meglepődne, hogy nem történik semmi. Tehát bizonyos értelemben egy levezető szelepként is működnek ezek. Tehát ilyen értelemben az, hogy kevés utcai tüntetés volt, az nem azt mutatja szerintem, hogy a rendszer vagy a kormányzás az nagyon erős vagy nagyon jó minőségű, hanem egyszerűen azt, hogy a magyar hagyomány az folytonos. Az ugyanúgy működik, mint eddig. Erre vonatkozólag nincsen változás.
Igen, de ha megnézzük a teszem hozzá zárójelbe a közvélemény kutatási adatokat, akkor persze megcsappant a Fidesznek a 2010-es választásokon az a nagyjából 3 milliós támogatói Hogyne? Bázis, a Jócskán megcsappant, de hát azért még mindig ő vezeti a közvélemény kutatásokat.
Ez
éppen arról beszélt
van.
Egy napokban adott interjúban, hogy tulajdonképpen az 1990 utáni magyar demokrácia történetében ez egy egészen unikális dolog.
Ez egy egészen unikális dolog, ilyen valóban nem volt még az eddigiekben. És fölvetődik ugyanakkor egy másik kérdés, ami viszont már nagyon fontos kérdés, ez pedig ugye a többség megőrzésének a problémája. Szerintem ugye az utolsó másfél év a választások előtt az arról fog szólni, hogy azt a bizonyos társadalmi többséget, amelyet a Fidesz eddig fent tudott tartani maga mellett, ha ez csappanó is volt, ezt a továbbiakban is meg tudja-e tartani. Az ellenzék részéről ez pedig ugyanezt jelenti, hogy ezt a társadalmi többséget maga mellett fel tudja sorakoztatni. Szerintem a modern politika az...
Ezek most nagyjából a bizonytalan szavazók körében kereshető?
Hát a mindenkori bizonytalan szavazók is ide tartoznak, meg azok a szavazók, amelyek, vagy akik korábban például a Fideszre szavaztak, de most várakozó állásponton vannak, és azok a szavazók, a legrejtélyesebb szavazók Magyarországon, akik soha senkire nem szavaztak. Valószínűleg egyébként ők most sem fognak szavazni, tehát ezzel is kalkulálni kell. De minden esetre egy nagyon nagy harc van most ennek a társadalmi többségnek a megszerzéséért. Tehát szemmel láthatóan ez az egész mostani ellenzéki koalíció, ami formálódik, ez egy esetben tud sikeres lenni, hogyha ezt a társadalmi többséget ugye maga mellé állítja. Ez nem azon fog múlni, hogy kerekasztalokat csinálnak, nem azon fog múlni, hogy hangzatos bejelentéseket tesznek, hanem azon fog múlni, hogy a társadalom számára követhető, áttekinthető érzelmileg is megélhető programokat adnak-e. Egyébként az a véleményem, hogy a balliberális ellenzéknek ez a legsérülékenyebb pontja. Tehát abban nagyon előre tartanak, hogy ők megfogalmazták, ugye, hogy Orbán kormányának mennie kell. Ebben egyetértenek. De én még nem látok azon az oldalon olyan programpontokat, amelyek a társadalmi többség megszerzéséhez kellenek. Arról nem is beszélve, hogy a kétharmados többség megszerzéséhez, amit ugye célul tűztek ki, hiszen ugye már ezen a január 2-ai találkozón alternatív alkotmánytervvel is megjelentek. Ezt ugye olvasni lehet például az Együtt 2014 honlapján egy 40 oldalas vitairat, egy majdani új alkotmányról, plusz megírtak már egy olyan tervezetet is, amelyik arra az esetre szolgál, hogyha nem kétharmadot érnek el, hanem csak kisebb többséggel győznek, és akkor nem tudnak alkotmányt módosítani, tehát új alkotmányt elfogadni, hogy akkor a régi alkotmányon belül esetleg milyen változások kellenek. Szóval szerintem ebből a szempontból egyébként úgy érzékelem, hogy az Orbán kormánynak a legnagyobb ütőkártyája az, hogy a társadalom nyelvén érthetőbben és erősebben tud beszélni, amiket felolvastam a honlapjukról, amik ott vannak, hogy nem tudom én, roma felzárkóztatás, bérkompenzáció, stb.
Tehát, éppen az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt hónapokban kormányzati körökben is megfogalmazódott olyan bírálat, hogy nem sikerült eljuttatni az emberekhez ezeket az üzeneteket, és nem sikerült a kormányzati döntésekkel kapcsolatban jól kommunikálni.
Ez egy örök probléma. Ha belegondol, én még nem láttam olyan kormányt, amelyik a saját kommunikációjával elégedett lett volna. Tehát itt szerintem annyi különbség azért van, ahogyan már próbáltam utalni rá, hogy a Gyurcsány kormányok idején nem csak a kommunikáció nem volt jó, hanem hogy még részeredményeket sem nagyon tudtak elérni, vagy legalábbis olyan eredményeket, amelyek, hogy mondjam, hát átütőek lettek volna. Tehát ebből a szempontból én szerintem a mostani kormány jobban áll, mint az elődje. A mostani kormánynak nem ez a problémája, hanem az a problémája, amit a jogállam kérdése kapcsán már érintettük, hogy az eredményeit, most ezek legyenek vagy időzőjelbe, vagy időzőjel nélkül, úgy érte el, hogy például zárójelbe tette a jogállam kérdését, és tulajdonképpen a 2 éves működése során, hát gyakorlatilag ezek a dolgok hát elporlattak, vagy részben elporlattak.
Talán azért van még egy probléma, jelesül a gazdasági növekedés, illetve az ennek elmaradása. Én is azt mondta a már többször idézett interjúban, amit a napokban adott, hogy 2013 fő kérdése lesz, hogy beindul-e ez a gazdasági növekedés, vagy ahogy ugye Orbán Viktor miniszterelnök az idősügyi tanács ülésén fogalmazott még decemberben, hogy repülni fog, vagy repülni tud-e az a bizonyos darázs. Most erre nem túl biztatóak az előjelek.
Igen, hát már 2011-re is ígértek gazdasági növekedést, 2012-re is ígértek gazdasági...
2012 lett volna az elrugaszkodás éve.
De azért már ott is fölmerült az, hogy a feltételek megteremtődnek. Ezek a feltételek mostanra sem érlelődtek meg. Én az eddig megismert adatokból és statisztikákból, amiket a kormány kommunikál, azt tudom mondani, hogy ez egy ígéret. Tehát semmi alátámasztottsága ennek a dolognak nincs, ez egy remény.
Ez jól látszik, hogy azért a kormányzati prognózisban is nagyon változnak a számok, hiszen a idei esztendőre korábban volt egy 1,5%-os növekedési előrejelzés, ezt most már levitte 1% arán 0,9%-ra a kormány, és az elemzők többsége azért ennél szerényebb növekedést, vagy inkább stagnálást prognosztizál erre az esztendőre.
Ami egyébként a kormány mellett szól, az viszont az, hogy valamennyit javult az a nemzetközi környezet, ami Magyarországot körülveszi. Tehát szemben mondjuk 2011-el vagy 2012 első felével, amikor eléggé elszigeteltnek tűnt a kormány, bizonyos előnyt sikerült kovácsolni abból, hogy vannak nálunk is sokkal nagyobb slamasztikában lévő európai országok. Tehát sajnos a politika egyébként így működik, hogy sokszor nem is az adott ország teljesítménye dönti el ezeket a kérdéseket, hanem az összehasonlítás. Tehát mondjuk
összehasonlítjuk a mi gazdasági növekedésünket, vagy mutatóinkat csak a visegrádi országoknak a számadataival, hát akkor az nem túl szívderítő.
Igen, de
a cseheket, a szlovákokat, vagy nehogy is a lengyeleket veszük, ahol 3-4%.
Szentsi kívül, nem is ő rájuk gondoltam elsősorban, hanem tényleg a görögökre vagy a portugálokra. De igaza van, nekünk nem biztos, hogy ezekkel az országokkal kell összehasonlítani, hanem a környező országokkal. Itt én annyit érzékelek, hogy a kormány megpróbálja felerősíteni a visegrádi együttműködést. Tehát azt látja a magyar kormány, hogy a visegrádiak elhúztak, ugye egyébként ezt szerintem mindenki látja. Csak itt jön be az a dolog, hogy az, hogy Magyarország a versenyképességét elveszítette, vagy nagy részben elveszítette, az lehetséges, hogy sokkal mélyebb dolgokkal függ össze. Tehát olyan dolgokkal, amit a beszélgetésünk elején említettem, hogy ezt viszont az elemzőknek kellene feltárni, hogy miért van az, hogy benne van ez. Tudom, hogy nagyon nehezen használunk olyan szavakat, mint hogy nemzetkarakterológia, és én nem is akarok ilyen kifejezést használni, de abban egészen biztos vagyok, hogy van valami magyarázat arra, hogy időről időre mindig visszatérünk a KH-hoz, és mindig azt konstatáljuk magunkról, hogy már megint elvesztettük a versenyképességünket. Akkor ez pusztán csak arról szólna, hogy egy kormány rosszul kormányoz? Vagy esetleg arról is szól a dolog, hogy ez a versenyképesség ez olyan összetevőket igényelne, amelyek esetleg a magyar társadalom szocializációjában, tanulási folyamataiban nem nagyon vannak benne. És itt hadd kapcsolódjak az oktatáshoz vissza. Hát olyan oktatási rendszerrel, amely Magyarországon létezik, én mondjuk nem is nagyon csodálkozom, hogy a versenyképességünk nem túl nagy. Az egy nagyon érdekes kutatási kihívás lenne mindannyiunk előtt, hogy megnézni az ön által említett visegrádi országokkal összehasonlítva, hogy például ők miben jobbak-e tekintetben. Tehát az ő oktatási rendszerükbe bejöttek-e az elmúlt 20 évben olyan tényezők, amelyeknek a segítségével ezt a versenyképességet növelték. Vagy pedig ez pusztán csak egy politikai kérdés, ugye? Tehát pusztán csak arról van szó, hogy ott jobbak a kormányok, itt meg rosszabb kormányzás folyik, ugye? Szóval, hogy mondjam, egy kicsit kiszabadítanám a gondolkodásunkat ebből a politikai kalodából, hogy mindig csak a politikusok működését vesszük figyelembe, ahelyett, hogy azt néznénk, hogy hogyan tudott az oktatási rendszer és nagyon sok rendszer alkalmazkodni a nemzetközi kihívásokhoz. Hát ezekről a kihívásokról mindig úgy papolunk, meg beszélünk, hogy a világ elhúz mellettünk, de hogy mit tettek Angliában, Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, annak érdekében, hogy az elhúzás, ez mérséklődjön, és ezek az országok fel tudjanak zárkozni, erről valljuk be, halvány fogalmunk sincs.
De amikor azt mondja, hogy 2013 fő kérdése az lesz, hogy beindul-e a gazdasági növekedés, akkor elsősorban arra gondol, hogy ebből a növekedésből már érezhetően a polgároknak is valamit érzékelniük kell, mert gondolom, hogy 0,5% és 1% közötti gazdasági növekedés az még nem az, amiből bárki bármit is érzékel, hogy most jobb lett.
Ez valóban így van. Én szerintem, ha már az illúzió szót használtuk korábban, az egy illúzió azt várni, hogy ebből a magyar társadalom pláne szegényebb, leszakadóbb, stb. Rétegei rövid távon, vagy akár középtávon is valamit érzékelni fognak. A gazdasági növekedés beindulásának a jelentősége az tulajdonképpen Magyarország és a befektetők, Magyarország és a nemzetközi hitelezők, Magyarország és a környezet viszonyának a stabilizálódása szempontjából fontos. Tehát majdnem azt mondanám, hogy ez egy bizonyos értelemben egy kommunikációs kérdés is, hogy elhiggyék Magyarországról azt, hogy itt a folyamatok jó irányba mennek. Az egy nagyon-nagyon más dolog, hogy ez majd aztán hogyan fog leszivárogni. Egyébként is, ha már valaminek le kell szivárognia, gondoljon bele, az mindig egy borzasztó, hogy mondjam, bizonytalan dolog. Nem az lenne a megoldás, hogy előbb alul rendeződjenek a dolgok, és azok szivárogjanak föl, hogy ilyen képzavar alé. Tehát attól még nagyon messze vagyunk, hogy tengernyi megoldatlan problémája van Magyarországnak.
Külföldi összehasonlítások vagy összevetések már az imént szóba kerültek. Mostanában talán kevesebb szó esik Magyarország nemzetközi megítéléséről. Tudjuk, hogy egy 1,5-2 évvel ezelőtt, talán éppen az Európai Uniós elnökségi időszakunkban nagyon komoly bírálatok érték Magyarországot, nagyon sok kritika fogalmazódott meg Brüsszelből. Ezek mintha most elcsitultak volna. Most hogyan vázolható fel Magyarország helye egyáltalán az Európai Unióban, vagy nemzetközi megítélése?
Igen, ez egy érdekes változás, mert amikor ugye mi voltunk az Európai Unió elnök érdekei abban a fél évben Magyarországnak, azt kell mondjam, hogy rosszabb volt a megítélése. Ez nagyon ritka szokott lenni, hogy egy elnökséget betöltő országnak a megítélése párhuzamosan az elnökségével rossz. Amennyivel most jobb a helyzet, az véleményem szerint két dolognak köszönhető. Az egyik dolog, ami nagyon erősen múlik a mai magyar kormányon, és ez pedig az, hogy biztosítani volt képes a kormányzása mellé a rokon európai pártcsaládnak a tulajdonképpen feltétel nélküli támogatását. Tehát magyarán az Európai Néppárt, amelyik ugye az Európai Parlament legerősebb frakciója, kiállt néhány kibeszélő hang ellenére is a Fidesz és a mai kormány mellett, vagy gondoljunk arra, hogy bizonyos pillanatokban képesek voltak olyan nemzetközi találkozókat szervezni, amelyek ezt segítették, gondoljunk csak az Orbán-Merkel találkozóra. Én nem emlékszem, hogy ott Merkel részéről erősebb kritikai hang lett volna. Márpedig Magyarország szempontjából Németországnak a támogatása elengedhetetlen, hanem fontosabbnak gondolom, mint az Egyesült Államokból érkező szenátori és kongresszusi bírálatokat, amelyekből viszont továbbra is körülbelül ugyanannyi van, mint volt. Tehát ez az egyik tényező, ami itt lényeges, hogy ha a Fidesz mögött nem állna ez a nemzetközi támogatás ott, akkor szerintem Magyarország helyzete sokkal rosszabb lenne. A másik pedig ez a bizonyos összehasonlítás, amiről már tettem említést. Tehát az, hogy egészen egyszerűen vannak Magyarországnál sokkal rosszabb helyzetben lévő európai országok,
tehát is kevésbé figyelnek ránk.
És bizonyos értelemben a mi gyenge teljesítményünk is ilyen értelemben fölértékelődik, ahhoz képest, hogy még nálunk is vannak sokkal nagyobb hiányok, sokkal nagyobb munkanélküliségek, sokkal rosszabb gazdasági adatok.
Hát talán főleg úgy, hogy most ugye az államháztartási hiány tekintetében pedig hát szinte értanulók vagyunk.
Így van. Tehát azt mondanám, hogy itt valószínűleg a háttérben egy nagyon, nagyon kiterjedt diplomáciai tevékenység folyt, amelyet persze sokszor nagyon diszonáns hangok árnyaltak, gondoljuk csak az azerbajdzsáni történetre. Tehát nézzük, hogy mennyire túllendült ezen is a nemzetközi közvélemény.
Most az azért érdekes, hogy most éppen, és hát talán éppen Merkel Németországából egyre erősebb központosító törekvések vannak az Európai Unió tekintetében, a föderalizmus jegyében rendre azt hallani, hogy több Európa, egyfajta nemzetek felettiség, miközben itthon a miniszterelnök és a gazdasági miniszter is többször folyamatosan a nemzetállamok reneszánszát emlegeti.
Azért azt tegyük hozzá, hogy Európa szintjén sem teljesen egyértelmű ám ez a dolog. Tehát az európai vezetőkön belül, vagy az európai vezetők között sem mindenki a föderalizmus híve. És nagyon sok híve van a föderalizmusnak, és lehet, hogy ez lesz majd az uralkodó irányzat, de nem teljesen. Ugyanis nézzük meg, hogy mi a föderalizmusnak az előnye, vagy akik a föderalizmus mellett érvelnek, azok mivel szoktak érvelni. Nagyon megfontolandó. Azt mondják, hogy a nemzet, ez tulajdonképpen olyan, mintha mondjuk egy belpolitikai ügyben azt vennénk, hogy különböző felek ülnek a tárgyaló asztalnál, és mindenkinek megvan a saját külön parciális érdeke. Ha parciális érdekek ütköznek, abból ugye nem lesz egy összérdek, hanem mindenki kihasít valamit a tortából. A föderalizmus ezt akarná megelőzni, és azt mondja, hogy vegyük elejét annak, hogy az egyes tagállamok a maguk parciális érdekeit követve próbálnak eredményeket elérni, ebből nem lesz Európa. Szerintem ez egy védhető érv. De az is egy védhető érv, ami jelenleg van, hogy viszont a döntések pillanatnyilag Európa szintjén a nemzeti érdekek figyelembevételével születnek. Hát emlékezzünk vissza, amikor nemrégiben Orbán Viktor eredményeket ért el, meg a kormány, azt még ugye a magyar ellenzék is tulajdonképpen visszaigazolta, és azt mondta, hogy helyes, hogy ezeket a lépéseket megtette, és megvédte Magyarország nemzeti érdekeit. Magyarán nem látom azt az átmenetet, ami a föderalizmus és a nemzetállami lét között, tehát hogy az átvezető hidat, ami a kettő között lenne. Szerintem ez lesz az egyik legérdekesebb kérdés, hogy a több föderalizmus az hogyan jelent több közösséget úgy, hogy a nemzet érdekeket se érezzék veszendőbe azok, akik önmagukat mégiscsak nemzeti parlament szervezetek által választják meg, ugye, és az annak az országnak az érdekeit képviselik.
Nem nagyon beszéltünk még az ellenzéki pártokról, jól lehet érintőlegesen már szóba került az Együtt 2014. Mennyiben tekinthető fordulópontnak az Együtt 2014 létrejötte és Bajnai Gordon színrelépése szerepvállalása?
Én szerintem abból a szempontból nem forduló pont, hogy nem egyedi és nem először tapasztalunk ilyet a magyar politikában, csak éppen fordított szerepekkel. Ugye volt alkalmam erről egy elemzést írni egy újságban, amelyben azt próbáltam elmondani, hogy 1994 után, amikor volt egy nagy balliberális kormánykoalíció, akkor vele szemben a jobb oldal tulajdonképpen elkezdett koncentrálódni, ami azt jelenti, ugye, hogy megpróbáltak létrehozni egy nagy jobboldali versenyképes pártot. Ennek ugye az lett az eredménye, hogy egy csomó jobboldali párt megszűnt, ugye akkor, vagy azután Kisgazdapárt, maga a KDNP is egy érdekes változáson ment keresztül, de minden esetre tehát az volt a kiinduló pont, hogy egy nagy baloldallal szemben csak egy nagy jobboldal lehet versenyképes, és ez segítette szerintem a Fidesz győzelemre. Tehát ennyiben én hasonlónak látom az Együtt 2014-nek.
Ez egy ilyen sajátos logikája a magyarországi párt fejlődésnek?
Hát igen, mert a politika az mindig az aktuális kihívásokra adott válaszokat jelenti. Tehát, hogyha most van egy kétharmados Fidesz-KDNP többség, akkor őrült lenne az az ellenzék, amelyik nem akarna koncentrálódni, hanem azt mondaná, hogy akkor éljen egymás mellett 7 vagy 8 ellenzéki párt részben, a parlamentben részben azon kívül. Két lehetőség van itt. Az egyik, hogy ugyanazt a modellt követik, amit a Fidesz, tehát, hogy létrehoznak egy nagy baloldali pártot. Ugye erre kicsi most az esély.
Hát most ugye nagyjából úgy néz ki, hogy a baloldalon azért két erőcentrum körvonalozódik, az Együtt 2014 és az MSZP.
Így van, így van. Tehát ennyiben nem követik azt a logikát, amit a Fidesz csinált, viszont azt a logikát követik, hogy valamit ebben a koncentrálódásban el kell érniük, mert máskülönben szét fognak forgácsolódni és esélytelenek lesznek. Tehát ebből a szempontból...
Tehát az új választási szisztéma is afelé sarka őket, hogy valamilyen szövetséget keressenek, vagy egyfajta együttműködést keressenek, hiszen egyfordulós lesz a választás.
Így van, itt inkább az a kérdés számomra, hogy ilyen modell viszont még soha nem volt a 90 utáni magyar politikában, hogy az ellenzéki térfélen 6-7 párt is lehet, amelyik benne van ebben a szövetségben. Itt az a kérdés merül fel.
Még ezek nem is pártok.
Ezek nem is pártok, de hát van amelyik párt, mondjuk az MSZDP-t én ott láttam január 2-án az ő képviselőjét ülni, meg is lepődtem, hogy milyen alapon, de hát mindegy. És még nyilván más pártok is lesznek. Itt a kérdés az, hogy a kormányzás során egy ennyire tagolt tábor, az tulajdonképpen hogy lesz összehangolható? Tehát az nem olyan egyszerű kérdés, ám ez nem csak program összehangolást jelent, hanem ez azt jelenti, hogy ottan külön pártérdekek, és mindenféle szempontok vannak, ezzel a mai ellenzéknek még szembe kell majd néznie, ezzel még egyáltalán nem néztek szembe, most csak az lebeg a szemük előtt, hogy legyőzni az Orbán kormányt és Orbánékat, de hogy lehet fenntartani egy ilyen széles koalíciót a kormányzás időszakában, az szerintem egy pokolian nehéz feladat.
Biztos, hogy sok kérdésre választ kapunk 2013-ban, és még inkább majd 2014-ben. Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt a vendégünk az elmúlt órában. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.